Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen, és néhány nap múlva, július 1-én életbe lép egy új adóforma, a SOCHO, hogy kiket érint, vagy kiket nem érint, és hogy mennyire fontos ez a kormányzat számára, szempontjából, ahhoz hívtunk elemzőt, aki meg fogja nekünk világítani azt, hogy pontosan értsük, miről is van szó. A mai műsor vendége Nagy Attila, aki a Hold alapkezelőnél vezető online vagyonkezelő. Jól mondtam? Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük talán az, hogy miért kellett most ilyen sürgősen a kormánynak ezt meglépnie?
Hogy miért kellett ilyen sürgősen, az jó kérdés, és nehéz is rá válaszolni. Több szempont van, amit mi is gondolunk, meg ami mi is gondolkoztunk, hogy mi lehet. Az egyik és legfontosabb, és az ő közleményükből is kiderült, hogy szeretnék állampapírba terelni a lakossági ügyfeleket, leginkább a lakossági ügyfeleket, és hogy miért fontos az állampapír, ez a következő kérdés, mert ok és okozat van. Hogyha Magyarországnak az adósság szerkezetét nézzük, akkor lehet beszélni arról, hogy vannak magyar befektetői, aki a magyar lakosság, akik hitelezik kvázi a magyar államot, vannak külföldi befektetői, és deviza tekintetében van, aki azt mondja, hogy forint hitelt ad, forint állampapírt vesz, vagy deviza hitelt ad, mondjuk euró-dollár állampapírt vesz. Ezek egy formák, amiben az államnak gondolkoznia kell, hogy kinek mikor fizeti vissza a tartozását. Hogyha lejár egy állampapír mondjuk egy hónap múlva, akkor egy hónap múlva vagy vissza kell fizetni, vagy szerencsésebb esetben azt mondja a befektető, hogy újra meghitelezem az államot, újra befektetem a pénzem állampapírba, és akkor nincs semmi gond. De az a baj ezzel a rövid állampapír, hogy minél rövidebb egy államadósságnak a lejárati szerkezete, annál bizonytalanabb, hogy mikor gondolja azt a befektető, hogy hopsz, lejárt, inkább akkor elviszem a pénzt. Jó példa erre, hogyha egy piacot nézünk mondjuk egy vidéki faluban, és van mondjuk egy őstermelő, aki mondjuk tojást és zöldségeket szokott árulni, és hozzá csütörtökönként vagy szombatonként jönnek a vevők folyamatosan. És ugye bizonytalan, hogy mikor mennyi vevője van, mert hogy ha van fizetés, akkor jönnek, hóvégére elfogy a pénz, nem jönnek. Viszont, hogyha valaki azt mondja neki egy bolt, hogy én minden kedden elviszem tőled a következő 3 évben, vagy a következő 5 évben egy fix áron a tojást és a zöldséget, akkor sokkal jobban jár a termelő, mert látni fogja előre, hogy neki bizony a következő 3-5 évben van munkája, biztosan lesz vevője. Ugyanez van a Magyarországon is, hogyha azt mondjuk, hogy az államadósság szerkezetét sikerül egy picit struktúrálni, átalakítani, hogy sokkal több legyen a hosszabb lejáratú állampapír, és ne ilyen egy hónapos, egy hetes lejáratú betétek legyenek, meg állampapírok legyenek, akkor az egy stabilitást ad Magyarországnak. Ha stabilabb a magyar légkör, akkor stabilabb lesz a forint is, és kevesebbet kell költeni arra, kevesebb kamatot kell adni azért, hogy a forint stabil tudjon maradni. És ez egy olyan lehetőség, hogyha megtoljuk és sikerül kicsit megnyújtani az államadósságnak a lejárati szerkezetét, sokkal több lesz a hosszú lejáratú állampapír, akkor szépen lehet csökkenteni a kamatokat is, és kevesebb lesz a kiadás. Szerintem ez a legfontosabb szempont, hogy így kell átalakítani.
Vissza az eredeti kérdéshez, hogy ez mekkora bevételt jelenthet az államnak?
Én kerestem, de nem láttam rá konkrét számításokat, hogy mi lehet. És azért is nehéz el számítani, mert azt mondjuk, hogy ebben a háborús időszakban van bevezetve ez a SOCHO. Tehát valaki, hogyha visszaváltja a megtakarítását, amit majd július 1 után fog befektetni, akkor arra lesz, hogyha olyan formában van, hogy SOCHO fizetési kötelezettség van rá, akkor erre kell majd 13%-os SOCHO-t fizetni pluszba. De ezt nem tudjuk, hogy mennyien lesznek. Mert lehet, hogy nagyon sokan befektetik a pénzüket, és nem váltják vissza majd csak 5 év múlva, amikor mondjuk már nem lesz újra SOCHO. Tehát ezt nagyon nehéz megbecsülni. Sokkal fontosabb az a hatás, hogy hatni kell az emberek, hogy figyeljetek oda, mert ha nem figyeltek oda, akkor 15% adó is van rá, meg 13% SOCHO, és ez sokkal
inkább. Már 28, azért nem olyan barátságos. Igen. A nézőknek, hallgatóknak mondom, hogy összeszedtük azokat a területeket, hogy kiket érint, illetve kiket nem érint a július 1-től bevezetendő SOCHO, és most ezen végig megyünk még hozzá táblázatok segítségével, Nagy Attilával. Kezdjük akkor ott, hogy az első, hogy az ingatlan alapok befektetési jegyeiből származó kamatjövedelem.
Mondanék egy szitokszót előtte, hogy TBS. Sokak számára szitokszónak számít, és értetlenkedve néznek, hogy mi ez a tartós befektetési szerződés, vagy tartós befektetési számla. Ez egy olyan szerződés, egy számla, ami lehetőséget ad arra, hogy amit arra beteszünk, és bizonyos ideig bent tartjuk rajta a pénzt, és ott befektetjük, azon ne legyen sem SOCHO, sem adó. Az ingatlanalapokra is igaz ez, hogyha ingatlanalapot TBS-re teszünk, akkor biztosan nem lesz rajta szó, hogyha 2023 például a befizetési éve, tehát 2023-ban bármikor beteszünk rá pénzt, és 2026. december 31-én vesszük ki, akkor az adó, ami keletkezik, az 15% helyett már csak 10%, szocó nulla, és ha tartjuk lejáratig, 5. év végig, akkor sem adó, sem szocó nincs rajta. Jó. És ez most több mindenre igaz lesz, de ezt később megbeszéljük.
Azt mondja, tehát, hogy magyar állam által kibocsátott a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott állampapírokból származó kamatjövedelem.
Igen.
Tehát itt sem kell akkor fizetni.
Ez a fő fókusz, tehát az a fő cél, hogy ezekbe az eszközökbe terelje a magyar lakosságot,
még
a magyar állam.
Valamit még azért hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban, tehát ugye az állampapír. Mi van akkor, hogyha mondjuk én kötök egy 3 éveset, és aztán kiderül, hogy olyan jól muzsikál a gazdaság, és olyan jó nemzetközi környezet alakul ki itt mondjuk egy éven belül, hogy leesnek az állampapír hozamok. Akkor ugye egy idő után, ha idén magas az infláció, akkor még jövőre szépen fog fizetni az állampapír, de mi van, hogyha mondjuk megfeleződik már jövőre az idei infláció, és ugye azt ígéri a kormányzat, hogy évvégére egy számjegyű lesz, és hogyha ez így megy tovább, akkor ugye gyakorlatilag a 3. évre már elveszti azt az értékét, vagy azt a vonzását, aminél most megvettem magas inflációs környezetben az államkötvényt.
Igen, ha rövid távon gondolkozunk, akkor azt nézzük, hogy mi történt a közelmúltban. Azt láttuk, hogy most hirtelen látunk 20-25%-os inflációkat is, és hogy ezt szeretnénk egy kicsit megverni, hogy reál értelemben a pénzünk ne veszítsen az értékéből, és hogyha előre nézünk, akkor nehéz most még elképzelni, hogy lesz 8%-os, meg 6%-os infláció, de várhatóan azért lesz ez mindenkinek a cél, hogy az infláció minél jobban lejöjjön. És valóban akkor ezeknek az infláció követő állampapíroknak is csökkenni fog majd az elérhető hozama, de valószínűleg minden más állampapírnak is sokkal kisebb lesz az aktuális hozama. Tehát attól szerintem nem kell félni, hogy állampapírok közül valaki rosszabbul jár azért, mert infláció követő állampapírt vesz, mert valószínűleg, hogy amit akkor éppen tudna venni helyette, annak is sokkal kisebb lesz a hozama.
De ezt majd megbeszéljük azért a beszélgetés bizonyos pontján, hogy ha már nem olyan jó az állampapír, akkor hova érdemes majd átcsoportosítani. De nézzük tovább ezeket a táblázaton összegyűjtött pontokat. Azt mondja, a tevékenységét nem szüneteltető egyéni vállalkozó pénzforgalmi bankszámláján jóváírt és vagy tőkésített betéti kamat. Ez most hogy is?
Erre ki kellett térni, de azt gondolom, hogy túl nagy jelentőség ennek nincs, mert nagyon sok egyéni vállalkozó van, akinek van pénz valamekkora a számláján, de hogyha már túl nagy megtakarítása vagy túl nagy bevétellel rendelkezne, akkor a kedvező adózási formák miatt lehet, hogy inkább KFTV vagy bármi más alakulna át. Tehát ki kellett rátérni azért, hogy a könyvelőknek is sokkal egyszerűbb legyen, hogy miként kell ezt könyvelni, számolni, de ennek túl nagy jelentősége nincs. Egyéni vállalkozókat érinti. Ha olyan számlájuk van, ahol van a számlán, mondjuk folyamatosan betétik kamat, akkor számolniuk kell arra, azzal, hogy ezen bizony szocóterhelésre is oda kell figyelni.
Osztalékból származó jövedelem.
Ez két dologra vonatkozik. Egyrészt, ha valakinek van mondjuk egy részvénye, és ez a részvény mondjuk Magyar Telekom Richter osztalékot fizet, akkor erre kell lesz szocót fizetni, vagy sem. Ez az egyik, a másik pedig, hogyha valakinek van egy saját cége, ahol ő tulajdonos és osztalékot fizet, hogy erre kell ez az osztalék után kell-e szocót fizetni, és erre vonatkozik még. Tehát nem csak
hogy
részvények,
nem.
Hogy nem, így van.
Tehát a részvények esetében és a cégek esetében
így van.
Is.
Tehát ha valaki részvényt vesz, mondjuk Budapest Értéktőzsdén, és osztalékot fizet ez a részvény, akkor nem kell utána szocót fizetni.
Az utolsó ezen a táblázaton pedig ugye az árfolyam nyereségből származó jövedelem.
Igen, ez szintén a részvényeknek a kereskedéséről szól, hogyha kereskedünk a részvényekkel, megveszünk valamekkora árfolyamon egy részvényt, magasabb árfolyamon eladjuk, akkor kell-e utána szoszhót fizetni, a szabályozás szerint nem kell utána.
Jó, nézzük a következő táblát.
Bocsánat, ez amiatt fontos, mert korábbi törekvés is volt, hogy a Budapest Értéktőzsdén is minél élénkebb legyen a forgalom, és hogy minél inkább tereljék a befektetőket abba az irányba, hogy tudatosan fektessenek be hosszabb távon, tehát ezzel az intézkedéssel.
És ha még most oda verne még egy adó nemmel, akkor ugye
akkor ez vissza fogna egy
elbátortalanítaná a tőzsdei piac élénkülését. Ha tovább megyünk, akkor ugye a következő táblán azt látjuk, még mindig azokról beszélünk, hogy kiknek nem kell fizetnie, tehát kiket nem érint. Ugye az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem.
Igen, tehát itt is a részvényekre kell gondolni, hogy ellenőrzett tőkepiaci ügyletek ezek a részvények, hogy részvények esetében kell-e vagy sem, és Isztics azt mondja, hogy ezekre szintén nem kell szót fizetni. Itt még az ETF-ek szoktak a kérdések lenni, hogy ETF-re kell-e, és azt gondoljuk, hogy ezekre sem kell a jelenlegi értelmezésünk alapján.
Tartós befektetésből származó jövedelem, ugye ez a TBS, ezt már megbeszéltük.
Igen, annyit kitérnék rá, hogy ugye mi is kértünk adótanácsadói véleményt, mert biztosak akartunk benne lenni, hogy nem lesz. Korábban egyébként volt már jellemző, tehát jellemző volt már korábban az, hogy volt egy magasabb adó, hogy indultunk egy 20%-os kamatadóval, árfolyamnyereségadóval, így ismeri mindenki 2006-ban, és utána bejött még az ECHO, akkor sem kellett fizetni, amikor TBS-re került a pénz, ECHO-t, és most sem kell szocfót a mi értelmezésünk alapján. Ez fontos, hogy amit beteszünk a TBS-re, mindegy, mikor szűrik meg a TBS, azután nem kell szocfót fizetni.
Lakástakarékbetétre fizetett vagy jóváért kamat?
Igen, ugye a lakástakarék pénztáraknak régen nagyon nagy múltja volt Magyarországon, és nagyon sokan szerették a kis megtakarítók vagy a közepes megtakarítók közül. De azért volt jó a lakástakarék pénztár, mert félre lehetett tenni mondjuk 3000 forint és 20000 forint között egy főre, ha többen voltak, akkor akár ezt meg lehetett többszörözni, és rendszeres megtakarításra lehetett sarkalni az embereket, hogy ne költsék el a pénzüket, hanem legyen megtakarításuk, amit azután be lehetett tenni, be lehetett fektetni a saját ingatlanjukba, és nőtt az ingatlan értéke, ezzel lehetett stimulálni az építőipart is. Egy ilyen célja most is van a lakástakarék pénztárnak, hogy legyen egy hosszabb távú gondolkodásmód, és legyen egy stimulus az építőiparnak, ezért fontos, hogy meghagyták, hogy ne kelljen utána fizetni.
Végül ugye a unit link biztosítások.
Igen, a unit link egy kifejezetten érdekes dolog.
Magyarázzuk már el, mert szerintem bizonyára sokan nem értik. Azok, akiknek van unit linkjük, azok biztosan értik, de akik nem, azok hozzuk egy kicsit közelebb.
Ugye mi is az a unit link biztosítás? Hogy kell a biztosításokban gondolkozni, hogy mikor jó a biztosítás, meg mikor nem jó a biztosítás? Ugye egy biztosítás akkor jó, hogyha egy folyamatosan félre akarok tenni pénzt, mint a lakástakarék pénztárnál, azért, mert van egy hosszú távú célom, mondjuk a gyermekem menjen majd tovább tanulni, erre kell x millió forint, de ha én közben meghalok, lerokkanok, vagy bármi történik, nem lesz egy balesetem, akkor is legyen meg a pénz arra, hogy a gyermekem el tudjon majd menni tovább tanulni, vagy a másik verzió, hogyha valaki úgy érzi, hogy mondjuk van 20 éve a nyugdíjig, és szeretne pluszon saját magának félretenni, akkor félre tud úgy tenni, hogy még kap adójóváírást is mellé, és mellette, hogyha tényleg egy baleset történik, vagy bármi probléma történik vele, akkor a biztosító fizet neki. Tehát ez egy olyan kombinált termék, hogy van egy biztosítási fedezet, ami a jövőbeli célt lefedezi, és mellette pedig havonta kell megtakarítani rendszeresen. Tehát olyan, mintha megjön a pénz, ezt úgy érdemes, hogy egyből félretenni. És az szokott lenni baj a biztosításoknál, általában, hogyha van egy sima kockázati biztosítása valakinek, ami csak egy balesetbiztosítás, számlák mellé szokott ilyen lenni, vagy néhány ezer forintért van egy bármilyen kis biztosítás, ami halálesetre, balesetre, betegségre vonatkozik, akkor mi történik általában? Mondjuk történik valakivel egy autóbaleset. Korábban bankfiókban dolgoztam, és nagyon, nagyon sokat láttam ezt tényleg az élethelyzetben, vagy megnéz, nem is egy autóbaleset, hanem valaki egy szakmunkás, és mondjuk leesik az állványról. Egy kőműves. Leesett a kőműves az állványról, volt neki egy sima biztosítása a balesetre. Nem kapott fizetést, nem szólt, hogy neki milyen problémája van a biztosítónak, nem kapott fizetést, és azt látta, hogy kell a pénz, mit nem fizet be először? A biztosításokat. A biztosítás emiatt megszűnik. Megszűnt a biztosítás később, hogyha szerencsés esetben jelezte, hogy neki volt egy balesete, és fizetett a biztosító, de rosszabb esetben nem jelezte, és meg is szűnt a biztosítás, a korábban hiába fizette, meg nem is fizetett neki. És ilyenkor jön a panasz, hogy a biztosító úgyse fizet. De ezzel szemben sokkal jobb a unit link, mert ugye van egy része, amit befizetek mondjuk 20.000 forintot, ebből elmegy 3.000 forint a biztosítási díjra. Fizet akkor, hogyha baleset lesz a kőművessel, aki leesett az állványról, 17.000 forint meg elmegy megtakarításba. Ha bekövetkezett a baleset, mondjuk 10 év múlva, akkor mondhatja azt a befektető kőműves, hogy kellene egy kis pénz, vesz ki pénzt a biztosításból, de nem szünteti meg. A biztosító közben neki fizetni fog valamennyit a balesetére, meg adott is neki oda pénzt, amiből meg egyébként tudja rendezni a mindennapjait. És ugye erre jó unit link biztosítás, akinek még nincs nagy megtakarítása, de vannak céljai és szeretné biztosítani magát, akkor sokkal jobb egy unit link biztosítás, mint egy külön kis kockázati biztosítás, mert a kockázati az nagy valószínűséggel meg fog szűnni, amikor neki pénzügyi nehézsége lesz. A unit linkből meg ki tudja venni a pénz egy részét, és a biztosítás nem szűnik meg. És bocsánat, még egy másik fontos dolog, hogy 20 évesen valószínűleg sokkal egészségesebb vagyok, mint mondjuk 45 évesen. Ha 20 évesen elkezdek fizetni egy ilyen unit link biztosítást, kisebb is lesz a díja a biztosításnak, másrésztnek sokkal kevesebb olyan dolog van, ami miatt kizárna a biztosító, cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy melyik biztosítónál éppen mi. Tehát jó ez fiatalon elkezdeni, és akkor biztos fizetni fog a biztosító.
Értem. Nézzük meg azt a táblázatot, amelyben, ahol azt gyűjtöttük össze, hogy kiket érint, tehát ez a fekete leves.
Igen.
Ugye a fizetési számlák, a megtakarítási számlák, a rendelet hatályba lépését követő időszakra járó kamat esetében kell plusz 13% szochót fizetni. Fizetési számlák. Ez gyakorlatilag ez mi? Ez pontosan mit jelent?
Hát nézzük úgy, hogy mondjuk egy hétköznapira egy bankszámlát nézzünk meg, hogyha valakinek bejön a fizetése egy bankszámlára, és a bankszámláján olyan a banki konstrukció, hogy azt mondja a bank, hogy letétik egy ilyen alapkamatot fizet, amiért ott van látraszóló kamatnak hívják, látraszóló kamat mondjuk 1%, nagyon ritka most ez, de mondjuk 1%, akkor abból az 1%-ból bizony vonni fog a bank szochót. És a szochó mellett, a 13%-os szochó mellett vonni fog a bank 15% adót is. De ezt a bank levonja, nagyon észesen veszi az ügyfél, hogy levonták tőle, mert ezt
ugye,
levonja.
Ezek azok az apró 35 forintos kamatot ért el ebben a hónapban című dolgok, amiken az ember egy kicsit mosolyog, amikor kap egy ilyen számlakivonatot, és mondja, hogy hú, hát van bent pár százezer forintom, és akkor már kaptam 56 forint kamatot, most akkor ebből fog még szocskút levonni az állam. Értem.
És ugye itt érdekes, hogy mellette van a második a megtakarítási számlák, nagyon sok esetben ugye pénzügyileg tudatos döntés az, hogy van egy folyószámla, meg van egy megtakarítási számla, már csak azért is, hogy a pénz ne legyen minden pénzem a folyószámlán, mert ha valami csaló le akarja venni bankkártyáraimmal a pénzem, akkor a megtakarításihoz nem fér hozzá. A megtakarítási számlákon is kicsi most a betéti kamat, és ez fontos, hogy mivel kicsi a betéti kamat, sokkal jobb inkább állampapírba tenni. És itt visszamennék az állampapírokhoz, és hogy egy okés okozathoz. Ha a bank teszi ki a pénzt, de mondjuk én berakom, mint magánszemélyé, mint Nagy Attila, berakom a bankba a pénzem, ott van letéti számlán, vagy egy ilyen normál megtakarítási számlán, akkor ilyen 0% kamatot kapok. De a bank ezt a pénzt kihelyezi egyébként a magyar államhoz, és ő fog érte kapni kamatot. És most azt mondta a magyar állam, hogy hívjuk már fel az emberek figyelmét arra, hogy tegyék már meg ezt ők, direktbe ők tegyék már a pénzüket magyar állampapírba, és akkor nem a bank kapja meg ezt a hozamot, az állampapír hozamot, hanem megkapja ő, mint magánszemély ügyfél.
Azt mondja, lekötött betétek a 2023. június 30-a után lekötött, vagy újra lekötött betét kamatára is kell fizetni majd?
Igen. Ugye itt két dolgot érdemes figyelembe venni, hogy nagyon sokan ismétlődő betét lekötésbe kezdenek, azt mondják, hogy 3 havonta ismétlődjön, és amikor ez az ismétlés ez majd a június 30-a utáni időszakra fog esni, akkor az azt követő részre vonatkozni fog a szochó. Nagyon sokan azt mondják, hogy én befektettem a pénzem már 2 éve, 2 éve ismétlődőben le van kötve, nem veszik észre, hogy egyébként elvonatkozni fog. De nagyon kicsi jelenleg a betéti kamat, mi szinte minden banknál Magyarországon, tehát ez nem az a
0% alatt van.
Hát 0% körül, 1-2 bank van, aki azt mondja, hogy 7-8%-os kamatot.
1% alatt van, bocsánat.
Igen. De mindenki azt próbált inkább, hogy állampapírokba, meg befektetési alapokba terelje a befektetőket, a lakosságot. És itt érdemes megemlíteni a privátbanki ügyfeleket is, mert sok privátbanki ügyfél, akinek mondjuk több 100 millió forintja van, el tudta érni azt a bankján, hogy a bankja ilyen egyhetes ismétlődő betétbe adjon neki mondjuk 13-14%-os betéti kamatot. Most viszont rájuk is érvényes lesz a szochó, tehát nekik is el kell azon gondolkozni, hogy megéri-e betétben tartani, vagy inkább keressenek olyan rövid lejáratú, vagy olyan állampapír portfólióban rendelkező befektetési jegyeket, amik régen pénzpiaci alapok voltak, hogy amit meg tudott venni június 30-ig, és utána bármikor vált vissza belőle, arra már nem kell szochót fizetni.
Nyereménybetétek ugyanezen az időszakon, tehát július 1-e után?
Igen, ugye vannak olyan szolgáltatók, akik nyereménybetétekkel foglalkoznak, és így próbálnak ügyfeleket szerezni, vagy arra sarkalni az ügyfeleket, hogy tegyék be a pénzüket, és rájuk is érvényes lesz ez.
Illetve a befektetési jegyek, kivéve az ingatlan.
Igen, ingatlan alapokról beszéltünk. Ugye a befektetési jegyek abból a szempontból érdekes, hogyha megnézzük a magyar megtakarítási rátát, hogy néz ki, akkor mondjuk van egy 11 ezer milliárd forint körülbelül állampapírba, és mellette körülbelül ilyen 7 ezer milliárd forint van készpénzbe, ami egy óriási összeg, és kicsit kevesebb összeg van befektetési alapokba, és utána jönnek majd csak a nyugdíjpénztárak és a lakástakarékpénztárak biztosítások. Tehát nagyon viszonylag egy nagy szelet a tortának a befektetési jegyeknek a piaca, és ebből esik ki maga az ingatlan alap, de befektetési alapokat nagyon sok egy. Mi is ezzel foglalkozunk a Holdnál leginkább, mi befektetési alapokat tartunk és vagyonkezelést. És ugye a vagyonkezelés is, hozzánk például nagyon sok olyan kérdés érkezett, hogy a szochót kell-e majd fizetni a vagyonkezelésre, meg kell-e a befektetésekre. Azoknál a szolgáltatóknál, ahol a vagyonkezelés befektetési alapokon keresztül történik, és betették a pénzüket június 30 előtt, ott ezzel nem lesz gond, mert nem kell rá szochót fizetni.
Akkor, hogyha ingatlan, nem?
Nem, akkor sem kell június 30 előtti befektetésre, hogyha nem ingatlan alap, hanem bármilyen befektetési alapja van, már megvan, a meglévő takarításokra ez nem vonatkozik. Aki új megtakarítást helyez el,
és nem az újatlan csak az ingatlanra?
Az ingatlan alapra egyáltalán nem,
nem
kell.
Fog vonatkozni.
Az új megtakarításokra július 1-től viszont, ami befektetési alap, azokra vonatkozni
világos,
fog.
Világos.
Készítettünk egy felmérést saját ügyfélkörben is, meg saját ismeretségi körben is, hogy kit mennyire érint egyáltalán ez az új szocó, hogy ki mit gondol róla, és a válaszadóknál egyébként az jött ki, hogy 50% körüliek mondták azt, hogy igen, őket érinti, 20% mondta azt, hogy őket egyáltalán nem érint, és 30% hogy nem tudom. Tehát az látszik, hogy mondjuk a mi befektetőink, akik olvassák a mi oldalainkat is, 20%-uk mondta azt, hogy nem érdekli, hogy azért nem érinti őket, mert vagy már meglevő megtakarítása van, vagy az új megtakarításokat TBS-re teszi, és azon fekteti be. De látható, hogy foglalkozni kell a kérdéssel, ugye állami szinten is, mert nagyon alacsony van sajnos ebben a tudás, nagyon kevesen tudják azt, hogy mi az a TBS, hogy ezt most eszik vagy iszák, hogy most azt meg fel lehet törni, nem lehet feltörni, akkor kell adózni, hogy kell adózni. Erről nagyon sokat kell beszélni is. Ebből a szempontból egyszerűbb az állampapír, ahol nem vonnak semmit, sem adót, sem szochót, tehát könnyebben lehet a megtakarítások irányába terelni a befektetőket.
És akkor nézzük, ugyanez esetben a kötvények esetében, és szintén a unit link biztosításoknál, amit július 1-e után.
Igen, tehát ha valaki vesz egy kötvényt, egy vállalati kötvényt, akkor a vállalati kötvény után bizony, hogyha árfolyam nyereséggel fogja eladni, akkor kell utána majd fizetni szochót. Viszonylag kevesen tartanak szerintem ilyen direkt módon ilyen kötvényt, leginkább ez privátbank ügyfelekre jellemző. Ők általában azért tudatosabbak és TBS-en tartják. Nálunk is azt látszik, hogy az új nyitásaink közül, ami mondjuk az előző két hónapban volt, a megtakarításoknak, tehát a befektetőknek a 90%-a egyből TBS nyit, 10%-a a befektetőknek, aki nem egyből TBS nyit, egy 5%-uk egyáltalán nem fog, a maradék 5% viszont azt mondja, hogy TBS-re teszel, mert nincs vele veszíteni való. A biztosításoknál ez egy érdekes kérdés, hogy mi történik. Ugye egy unit link biztosításnál is, meg egy egyösszegű biztosításnál is lehetőség van arra, hogy valakinek van egy biztosítása, nagyon szereti a biztosítót, elégedett a hozamával, és azt mondja, hogy befizet pluszba még egy nagyobb összeget oda. Ha ez korábban nyitotta július 1-től, akkor megteheti, és nem lesz rajta szochó, ha utána nyitja, akkor pedig lesz rajta szochó. Ugye akkor, hogyha túl hamar ki akarja venni a pénzt. Ugye adózási szabályok vonatkoznak a biztosításokra is, hogyha 10 éven belül veszik ki a pénzt, akkor vonatkozik rá, a 10 év után akkor pedig nem lesz rajta sem adó, sem szocó.
Köszönöm szépen, akkor ezen végig is mentünk. Azért örülök, hogy eljött, mert legalább meg tudom első kézből kérdezni a véleményét arról, hogy jelentős változásokat közölt, jelentett be a múlt héten Gulyás Gergely a Kormányinfón, amely szerint ugye a csokkot gyakorlatilag kivezetik, a nagyvárosi csokkot, a falusi csokk marad csak, ez viszont sokkal jobb feltételekkel lehet majd igénybe venni, illetve a babavárónál is emeltek a lehetőségeken. Ön szerint mi várható ennek kapcsán? Akik most nem vették még föl a csokot, ugye mondjuk félnek attól, hogy évvégéig ez kifut, az most el fog indulni megint a csok iránt, vagy ez pont azért van, hogy a csok iránt még a maradék fél évben megpróbálják felkelteni az érdeklődést?
Volt egy óriási stimulus korábban, volt egy magas összegű csok. Itt volt a babaváró, amit sokan önerőnek használtak az ingatlanvásárláshoz. Önerőnek jó volt a babaváró, mellette lehetett felvenni csokot, és egy kis hitellel meg lehetett venni az ingatlant, de ezeket be is árasztta nagyon hamar a piac, ugye látták, hogy mennyi az az ingyen pénz, amit kapnak a lakosság ügyfelek, és ez be is áraszta, ennyivel magasabbak lettek az ingatlanára. Most az látható, amióta elindult az állampapírhozamoknak az emelkedése, azóta a pénzügyi befektetők sokkal kevesebb ingatlant vesznek, inkább azt mondják, hogy most van állampapírhozam, állampapírba teszem a pénzem, semmit nem kell csinálnom, nem kell a befektetővel, vagy a bérlővel kínlódni, bajlódni, hanem sokkal egyszerűbb. Ez így volt korábban is, amikor volt állampapírhozam, meg betéti kamat, akkor a pénzügyi befektetők inkább arra tették a pénzüket. Amikor ez lejött, akkor mentek a piacokra is, elkezdték felverni az ingatlanoknak az árát. Tehát két dolog miatt lett magasabb, nagyon magas az ingatlanok ára. A pénzügyi befektetők vették befektetésnek az ingatlanokat, mellette volt egy nagy állami stimulus, ami meg segítette, beárazódott egész egyszerűen. Ja, most ezek a stimulusok kijönnek. Tehát nagyon, egy nagy vevői réteg úgymond megszűnik. Nagyon sokan a városban ezekkel a plusz eszközökkel tudtak csak lakáshoz jutni. Most vagy fel fognak menni emiatt a bérleti árak, díjak lakásokra vonatkozóan a nagyvárosokban, ami várható, mert hogyha nem tud venni egy városi fiatal lakást, de dolgozni meg városban szeretne,
akkor albérletbe fog,
menni. Tehát ez okozhat egy nagyobb albérleti keresletet. Nem azonnal, de a következő években, hogyha ez a helyzet így marad. Ugye mellette nagyon sok vidéki gyár épül, a vidéki gyáraknál pedig jellemző az, hogy akár most már jó az autópályarendszer, és akár 30-40 kilométerről is ingáznak a dolgozók, és ugye sok vidéki gyár épül, akkor oda kellenek a munkások, kell a munkaerő, és hogyha a vidéki gyár mellett egyébként ezek kis falvak is ilyen plusz támogatások oda tudják csalni a fiatalokat, vagy ott tudják egyáltalán tartani őket, akkor nem tudom kifogásolni ezt a döntést. Tehát a vidéket nézve és a gyárakat nézve azt mondom, hogy kell a vidéki gyárakba a munkaerő, ehhez támogatni kell az embereket, leginkább ezzel lehet, hogy kapnak plusz lakástámogatást.
Kapcsolódva ahhoz, amit mondott, ugye épülnek gyárak vidéken, nem csak falvak környékén, hanem városok közelében is, és előbb vagy utóbb akkumulátor nagyhatalom leszünk.
Igen.
Viszont ezek a tevékenységek, és egyre inkább afelé megy a dolog, hogy bár akkumulátorgyárak épülnek, és ezzel teremtődnek új munkahelyek is, ezt én belátom, viszont a környezeti veszélyessége miatt ezeknek a gyáraknak, magának a maga jelenségnek is negatív hatása van a környezetében lévő települések ingatlanáraira, magyarán leveri az árakat. Ez megfigyelhető folyamat lesz, vagy megfigyelhető folyamat már most is?
Itt két dolgot emelnék ki. Egyrészt én magam részéről is megvan a félelem, hogy a vizek mennyire szennyeződnek el. Fogalmunk sincs erről egyelőre, hogy most milyen környezetszennyezés lesz, akár később, amikor egy gyár elkezd amortizálódni, és milyen veszély lennek. De azt gondolom, hogy aki picit is figyel a környezetére, meg azt gondolja, hogy azért mentem vidékre, hogy ne szívjam a szmogos városi levegőt, neki nagyon fontos, hogy egy tiszta környezetben, tiszta levegővel éljen, és őket zavarni fogja. Ugye mellette nagy sajtóvisszhangot is kapott, hogy egy például Gödnél a gyár miatt nagy a zajszennyezés, és emiatt rengeteg eladó lakás van, ez veri lefele az árakat, mert nagyon sokan eladnak, miért akar itt mindenki eladni, a vevők meg közben nem jönnek, hát ha mindenki el akar adni, akkor ott biztos, hogy baj van, inkább nem megyek. És ez elindult az akkumulátorgyáraknál is, hogy azok a települések, amik nagyon közel vannak a gyárhoz, a városnak azok a részei nagyon közel vannak, ott szerintem csökkenés lesz. Egyszerűen átmegy a fejekbe az, hogy itt gond lehet, itt szennyezés lehet, itt vegyi anyag kerülhet a levegőbe, a vízbe, és emiatt félnek. Ami távolabban, ott pedig inkább emelkedhetnek az árak, mert bejárni már be lehet, jó az infrastruktúra, könnyen be lehet járni vonattal, busszal, nagyon sok céges járat van, ami beviszi őket, és autóval is. Tehát ami kicsit távolabb van a gyártól, mondjuk 30-40 kilométeres környezetébe, és plusz még itt van ez a sok szabályozás, és szerintem ott inkább emelkedni fognak az ingatlanárak. Én Hajdúbiharból származom, ott is látom, hogy Debrecen egy jó példa erre, ahol jön a gyár, mindenki örült, nem az akkumulátorgyár, hanem előtte, mikor még a BMW-t bejelentették, óriási árrobbanás volt, és bejelentették az akkumulátorgyárakat, megtorpantak az árak, sokkal több vevő inkább kivár, de közben rengetegen jönnek a szomszédos falvakba, és keresik az ingatlanokat, mert azt mondják, hogy tudok majd hova menni dolgozni, és mégis elég távol vagyok ahhoz, hogy félnem kelljen.
Végezetül pedig, bár tudom, hogy ön vagyonkezeléssel foglalkozik inkább, de kíváncsi lennék a véleményére infláció tekintetében. Ez is ugyancsak előjött a múlt heti kormányinfón, hogy a kormány nagyon biztos abban, hogy fogja tudni tartani az, hogy az év végére, sőt lehet, hogy már korábban is, ahogy mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter, talán már október-november tájékán is 10% környékére érhet az infláció. Ez valós?
Azt gondolom, hogy akár még valós is lehet. Mert olyan változások lehetnek, amik így átszakítják a gátat, hogy ahogy ön is mondta, mi vagyonkezeléssel foglalkozunk, van egy 20 fős portfólió kezelő csapatunk, aki kezeli az ügyfeleink pénzét, és mi is figyeljük folyamatosan az inflációt és az állampapírhozamokat. Ugye mi is fektetünk állampapírokba, rövidebbekbe is, és hosszabbakba is, és mellette azt látjuk, hogy nagyon jó részvénypiaci lehetőségek is vannak mellette, és azok a befektetők, akik eddig nagy befektetők voltak, ők továbbra is tartják a vagyonokat, nem nyúlnak nagyon hozzá, viszont rengeteg kis befektető gondolkozik most már úgy, hogy nem akarom elkölteni az összes pénzem, inkább 10-20-30 ezer forintot félreteszek már hó elején, mert azt látom, hogy gond lesz, és visszafogom a költést. És eddig megpakolta a bevásárlókosarát, most már inkább úgy félig meddig pakolja, és csak tényleg azt veszi meg, ami számára fontos. Korábban, amikor a Covid elindult, akkor nagyon sokan megvették otthonra az Xbox-t, a PlayStation, a medencét, a jacuzzit, a nem tudom miket. Volt egy előrehozott fogyasztás, mert azt gondolták, hogy Covid miatt nem fognak tudni nyaralni menni, ezért inkább megvettek otthonra mindent. Aztán Covid-nak vége lett, kinyílt a világ, mindenki elkezdett költekezni, és mindenki azt mondta, hogy megyek nyaralni, költöm a pénzt. Meglátták a magas inflációt, és látták, hogy a fizetésekből sokkal kevesebb marad, és hirtelen visszafogták a költést. És hogyha túl magas az infláció, ennek van egy ilyen hatása, hogy visszafogom a költést, odafigyelek, inkább elkezdek megtakarítani, vagy megszűnik a munkám, attól félek, vagy pedig attól, hogy nem lesz majd a következő időszakra pénzem. És ez a nagy visszafogás, ez a nagy fogyasztásnak a csökkenése, ez okoz egy ilyen hatást is, hogy az infláció az elkezd csökkenni. Mert ha nincs kereslet, akkor hiába van kínálat, hogyha kínálati árnak jönni kell lefele, olcsóbbnak kell lenni a tejnek, a kenyérnek, a szolgáltatásoknak ahhoz, hogy egyáltalán megvegye a vevő. El kell érni egy inger küszöböt. Ha bementem egy étterembe, azt láttam az elmúlt két évben, hogy valahol 80-100%-kal emelkedtek az árak. Egy menü vidéken mondjuk 800 forint, mondjuk Budapesten van olyan hely, ahol 2500 forint. De hogyha eltűnnek a fogyasztók, nem mennek be abba az étterembe a 2500-as menüért, akkor azt mondja majd az éttermes, hogy hát valahogy csökkentenem kell, és inkább kevesebb lesz a marzsom, csak ne zárjak be, és lejjebb viszem, és ez mindenre igaz. És hogyha minél sokszerűbben történik ez, annál inkább lehet hirtelen letörni az inflációt. És még itt egy fontos hatás van, hogy korábban, hogyha megnézzük, akkor volt egy magas inflációnak egy ilyen nagy 10 éves éve, nagyon lassan ment fel az infláció, nagyon lassan jött le, most viszont ez megváltozott. Hirtelen ment fel az infláció, és sokkal gyorsabban jön lefele. Tehát arra számítunk, itt a kollégák arra számítanak, hogy ez a 6-10% körül infláció, ez valós, hogy jövőre tud teljesülni.
Csak ugye az a baj, hogy az Európai Unió átlagát nem is figyelembe véve, de mondjuk a környező országokhoz képest is a magyar infláció az a duplája jelen pillanatban.
Igen, itt ugye nagyon nagy szerepe lesz annak, hogy mi lesz a gázárakkal. Ugye korábban, mivel vennünk kellett külföldről a gáz és az egyéb nyersanyagokat, ezért erre mi érzékenyek voltunk, a gyenge forintra, meg ráadásul még érzékenyebbé váltunk, és még jobban beépültek az árakba. Most, ha olcsón tudunk gázt is venni például, vagy olajat, vagy minden egyéb olyan anyagot, amit külföldről szállítunk be, akkor minél olcsóbban veszük, annál inkább segít abba, hogy jöjjön le az infláció.
Most azon mosolygok, ugye, hogy viszont ezek hosszú távú szerződések, tehát a tavalyi évvel is az volt a gond, hogy 300 euró környékén vették meg a földgáz kilovattóránkénti értéken, és ma már ugye tizedére visszament, tehát 30-35 euró környékén van, viszont a szerződések még nem jártak le. Igen. Kérdés, ugye amikor lejárnak a szerződések, amiket nagyjából tavaly nyáron kötött a magyar állam is, ahhoz, hogy biztosítsa elő a háború miatti félelemben az, hogy legyen elég földgáz Magyarországon, akkor a tizedén kötnek újra szerződést, az vajon látszani fog-e majd a lakosságnak kiszámlázott árakon is? Tehát csökkenni fog-e a gázár, a gáznak az ára, vagy az áramnak az ára?
Ez nehéz. Ezt nehéz megmondani. Volt, ott vállalatoknál viszont fontos, hogy azok a termelőüzemek, amelyek egyébként negyedéves, féléves, éves szerződést kötöttek egy gázszolgáltatóval, és most sokkal olcsóbban tudnak gázt venni. Náluk viszont fontos, hogy nem kell beépíteni ezt az árakba, vagy megmarad nekik, mint haszon. mert nem kellett elkölteni azt a pénzt, vagy azt mondják, hogy lejjebb viszem az árat, mert csökkent a kereslet a termékemre, és most már tudom olcsóbban adni. Tehát, hogy ez fontos. És mellette szerintem amiatt fontosak ezek a szabályozások, amikor felhívják valamire a figyelmet. Volt a múltkor hülyeskedtünk ezzel a magyar focival is, hogy kimentünk mi is kollégák közül többen a válogatott meccsre, és meglepődtünk, hogy tele volt a stadion, hogy 60 ezer ember, és hogy ez milyen nagy élmény. És hogy most jól megy a válogatottnak, kapott egy óriási fókuszt, és rengetegen kint vannak a foci meccsen. És hogy ez a szocó is talán egy picit erre jó, hogy úgy átüti az inger küszöböt, mert sokan azt gondolják, hogy a szocó meg az adó az a megtakarításukra vonatkozik, nem a hozamra. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy azért nem teszem be a bankba a pénzem, meg az alapkezelőhöz, meg értékpapírszámlára, mert ha beteszek 100 ezer forintot, akkor abból már 13 ezer forintot elvisznek a szocóra. De nem, csak a hozamra viszik el, ha olyan termékbe eszközbe teszi. És nagyon sokszor kijön, tehát ez fontos. És amikor ez már az üzenet átmegy, hogy ja, nem erre vonatkozik, én érdemes megtakarítani, akkor elkezdenek ezzel foglalkozni az emberek, és több lesz a megtakarító, kevesebb, és csökkennek a fogyasztások. Tehát ez biztos, hogy hatással lesz az inflációra.
Nagy Attila, köszönöm szépen, hogy elfogadta meg.
Köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták az Indexen, viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.